Az 59. Cserkészván egyik díszvendégével ülök a mikrofon előtt, aki nem más, mint dr. Kumin Ferenc, Magyarország New Yorki főkonzulja. Szeretettel köszöntöm Önt a Bocskai Rádió hallgatósága nevében is, és köszönöm, hogy elfogadta a kérésünket erre az interjúra. Mielőtt rátérnék az eredeti kérdéseimre, egy mai naphoz kapcsolódó kérdést szeretnék Önhöz intézni. Gondolom, tudomása van róla, hogy augusztus 6-a és 16-a között megrendezése kerül a jubileumi nagy tábor, a Sík Sándor Filmóri Cserkészparkba. Számít erre az eseményen részt venni?
Az esemény azt mindenképpen fontos tétel a naptárunkban, és vastag betűvel be van írva. Az egy nehézség van, hogy a magyar diplomáciában nekünk van egy olyan kötelezettségünk, hogy nagyjából pont ebben az időszakban kell Budapesten beszámolnunk az egész éves munkánkról, és ez nagy valószínűséggel az én személyes jelenlétemet keresztül húzza, de szerencsére vannak kollégáim, akiket el tudok magam helyett küldeni, sőt, teljes nyugodtsággal és nyugodt lelkismerettel bízhatom rájuk ezt a fajta képviseletet, úgyhogy nem ússzák meg az ottaniak a New Yorki képviselet nélkül, ezt ígérhetem.
Egy tavaly december interjúban olvastam azt a mondatot, ami Öntől származik, amelyik így hangzik: nagyon sok türelem és nagyon sok munka. Ez szükséges ahhoz, hogy minden ellenszéled és zavaró tényezővel szemben meg tudjon jelenni a magyar álláspont is az amerikai sajtóban. Ön, mint korábbi nemzetközi kommunikációt felelős helyettes államtitkár, ma New Yorki főkonzul, ezt a mindennapi munkába hogyan valósítja meg?
A sok türelem és az idő, amit rászánunk erre, az továbbra is azért egy fő szabály. Nem lehet türelmetlenül hozzáállni. Most már számomra kicsit beszűkült New Yorki, vagy mondjuk azt, hogy keleti parti, észak-keleti parti amerikai nyilvánossághoz. Nagyon sokszor bosszantó az, amit tapasztalunk. Nyilván az ember óvatatlanul is indulatossá válik bizonyos pillanatokban, amikor nagyon igazságtalan, nagyon érthetetlen vélemények találkozik, de ilyenkor sem szabad. Ez legalábbis az én stratégiám, aztán, hogy ez működik-e, vagy sem, azt mondja, az idő eldönti, de az én megítélésem szerint mégiscsak türelmes és érvelő pozíciónál nincsen jobb. Én azt gondolom, hogy rövid távon is már ennek a hozzáállásnak láthatóak az eredményei. New Yorki közéletben is azt hiszem, hogy sikerült ellépnünk. Egyre több helyről hallom vissza azt, hogy na hát, tulajdonképpen bizonyos előítéletek, amiket azért gyakran társítanak hozzánk Magyarországhoz, a magyar kormányhoz, hogy azokhoz képest, vagy azokkal szemben mennyire más tapasztalnak a munkánkban, és amit hallanak az otthoni dolgokról a mi interpretációnkban, az mennyire eltér attól, mint amit hallhattak más véleményformálók tolmácsolásában. Ez már egy eredmény.
Következő kérdés is ehhez kapcsolódik, szintén egy ön által idézett mondat, hogy ön nagyon fontosnak tartja a kapcsolati háló kialakítását az összes külföldi sajtóval. Ezt milyen eszközökkel lehet itt elérni?
A létező legegyszerűbbel, tehát lehet gondolkozni mindenféle csodálatos technikán, lehetne keresni közvetítőket, drága tanácsadókat, erre se pénzünk, se lehetőségünk nincsen. Én egész egyszerűen a meglévő nagyon induláskor, nagyon csekély ismeretségi hálóba, de fontos pontokon elindultam, onnan aztán tovább pattogtam, mint egy pingponglabda, és előbb-utóbb nem is kellett hozzá túl sok ilyen pattogás, vagy továbbadás, vagy bemutatás. Egy idő után tényleg eljutottam azokhoz, az újságírókhoz, szerkesztőkhez, akik valóban számunkra fontos döntéseket hoznak, számunkra fontos módon döntik el, hogy milyen stílusban, milyen hangnemben tudósítsanak Magyarországról. És amikor leül az ember ezekkel a döntéshozókkal, és értelmesen beszél velük, ők egy pillanat alatt leveszik, hogy én most valami üres propagandát akarok nekik eladni, szuper jó, be vannak oltva ellene, tehát nem is érdemes próbálkozni. Vagy pedig komolyan veszem őket, és úgy beszélgetünk őszintén egymással. Őszintén, tudva azt, hogy ők sem akarják vesztegetni az idejüket, és ha így beszélünk egymással, akkor azért nagyon hálásak, és megint csak azt tudom mondani, hogy rácsodálkoznak arra, hogy valójában milyen üzeneteink vannak, miket csinálunk, milyen is jelen pillanatban Magyarország.
Hogyan értékeli Magyarország nemzetközi kommunikáció terén elért pozitív eredményeket, amióta itt van?
Gondolom, hogy...
Mert vannak pozitív eredmények.
Hogy ne lennének, és megvannak azok a szférák, ahol ez nagyon látványosan előjön. Tehát, nyilván, hogyha az ember New Yorkban dolgozik, akkor például az ottani magyar származású zsidó közösséghez fordulás, ez egy különösen izgalmas területe a mi munkánknak, és ott is nagyon sok teendő van, nagyon sok félreértés van, amit el lehet oszlatni. Ez is persze egy nagyon sokszínű közösség, tehát a brooklyni haszit nagyon tradicionális ortodox zsidóságtól, akik főleg Magyarország vidéki területeiről, történelmi Magyarország vidéki területeiről kerültek, menekültek Amerikába. Teljesen másképp kell velük beszélni, teljesen más ügyeink vannak, mint hogyha mondjuk a teljesen városias, nem vallásos egykori magyar zsidó közösségek képviselői, itteni képviselővel beszélünk. beszélgetünk. Ezen a területen nagyon sok előrelépést sikerült elérni, mert talán itt lehetett a legtöbb félreértés az elmúlt időszakban. Én azt hiszem, hogy nincsen okunk szégyenkezni, de azt is látni kell, hogy Amerikában ez a munka, ez rettenetesen nehéz, ez óriási nagy zaj van, óriási nagy versenyben vagyunk az újságírók figyelmért, egyáltalán a nagyobb közönség figyelméért, hiszen amerikai szemszögből mi csak egy maximum, és legyünk optimisták, egy közepes méretű közép-európai ország vagyunk, és nagyon sokan versenyeznek még az amerikai újságolvasók, hírműsornézők figyelméért, de azt hiszem, hogy megfelelő pillanatokban át tudjuk törni ezt a nagy zajt.
Fő konzulként hogyan tervezik a kapcsolattartást az amerikai sajtóval az esetleges konfliktusoknak a kezelésekor? Tehát napi szinten kommunikálni velük, heti szinten csak egy kiemelt témakört megbeszélni velük?
Alapvetően szerintem két irány van. Az egyik, amire hála Istennek egyre kevésbé van szükség, ez a reaktív irány, tehát amikor megszületik valamilyen olyan tudósítás, akár újságcikk, akár véleménycikk, akár valamilyen televíziós tudósítás, amivel nagyon nem értünk egyet, ami nagyon irritáló. A megérkezésem után közvetlenül volt egy olyan hulláma az amerikai sajtónak, amikor gyakorlatilag hetenként potyogtak ezek a cikkek, tehát ez 14 kora össze, amiről beszélünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy több minden is megváltozott az utóbbi időben. Nagyon jó irányba fordult szerintem a klíma a két ország kapcsolatában, és valahogy ezzel párhuzamosan ezek a típusú cikkek eltűntek. Tehát amiben nekem nagyon aktívnak kellett lennem még tavaly ősszel, ez a reaktív vonal, az most már nem annyira jelentős feladat. Sokkal jobban tudjuk az erőinket és a figyelmünket a proaktív irányba fordítani, ez a másik irány. Amikor egyszerűen meghívjuk magunkhoz az újságírókat olyan eseményeken, ahol meggyőződésünk szerint fontos üzenetek hangzanak el. Nem feltétlenül csak a konzulátus eseményei, de a kulturális központnak az eseményei is. Minden, ami magyar tartalmat közvetít, és azt várjuk, hogy ez az újságírói jelenlét, ez szül valamilyen, akár egyből megszülető pozitív cikket, de nem is fog másnap írni róla, ha nem is fogja másnap bemutatni a televízióban, akkor is másképp fog gondolkodni Magyarországról, amikor eljön az a pillanat, hogy éles helyzetben meg kell írnia, vagy el kell készíteni a tudósítását.
Az amerikai magyar viszonyt illetően visszatérő ezek a kritikák, hogy mind a gazdasági, mind a katonailag is jó az együttműködés. Itt gondolok éppen arra a 150 magyar katonára, akik az amerikai kérésre mennek az iszlám háborúba. Addig a politikailag kicsit hidegebb ez a kapcsolat. Ez ön szerint közeljövőben akkor ezek szerint meg fog oldódni minél gyorsabban. Tehát kommunikációval és őszinte beszéddel ezt meg lehet oldani.
Mi is, és otthon a külügyi kormányzat, sőt maga a kormány egésze is úgy közelíti meg pontosan ezt a kérdést, ahogy ön is felvezette. Tehát az nem egy normális állapot, hogy két ország között tényleg virágzó gazdasági és katonai kapcsolatok legyenek. Hogy az amerikaiak azok láthatóan nagy bizalommal bízzák ránk a pénzünket, amikor befektetésekről van szó, akár működőtőke, akár pénzügyi befektetés. És még ami ennél is fontosabb, bízzák ránk amerikai katonák, a magyar katonákra az életüket. Hiszen olyan külföldi misszióba veszünk részt, ahol ténylegesen erről van szó, és nagyon-nagyon pozitív a visszhangja minden magyarországi katonai részvételnek ezekben a közös missziókban. Nem normális dolog, hogy egy ilyen magas szintű bizalmi viszony az ne tükröződjön a politika világában. Nekünk diplomatáknak is az a feladatunk, hogy valahogy ezt a fajta bizalmat, ezt átváltjuk a politika világára is. Ez egy könnyen kivitelezhető feladat, mert elég csak rámutatnunk arra, hogy nézzétek meg azt, hogy hány új amerikai beruházás jött létre, akár csak az elmúlt hónapokban is. Ennek van valami oka. Az amerikaiak, az amerikai tőkések, azok nem fogják olyan helyre vinni a pénzüket, ahol valósak lennének azok a kockázatok, amikről néha beszélnek. Azok sokkal jobban ismerik az országot. A GE-nek a képviselői, akik már ott vannak évtizedek óta. Nyilván nem azért bővítettek most is egy hatalmasat, mert hogy aggódnának azért, mi vár rájuk és mi vár a befektetésüket. Tehát ezek olyan érvek, amik eszem egyszerűen nem lehet semmit sem felhozni, és ez segít nekünk. Ez egy nagyon stabil alapot biztosít nekünk a fellépésünkhöz.
Váltsunk témát. A több mint fél év elteltével találkoz az amerikai-magyar diaszpora különböző csoportjaival, belekóstolva azok működésében, megismerve az itt élő magyar embereket. Hogyan látja a megmaradás esélyét ebben a felgyorsult, megváltozott világban? Gondolok itt a nyelvünk, kultúránk és hagyományaink megőrzésére és továbbadására a következő generációknak.
Ebben a tekintetben szokás pessimistának lenni, és nyilván van is egy olyan tapasztalat, ami alapján könnyen pessimistává válhat az ember. De látjuk azt, hogy a sokadik generáció egyre nehezebben őrzi meg a nyelvét. Akik már itt születtek, vagy akár akiknek a szülei is már itt születtek, számára ez nem egy egyértelmű dolog. Viszont ami mégis a magyarság megmaradásának az ügyét szolgálja, az egy új tendencia, ami Amerika szerte érezheti a hatását, hogy az embereket elkezdte érdekelni a saját származásuk, a saját a saját szüleik, nagyszüleiknek a szülőhazája, a saját gyökereik. És ez az új érdeklődés, ez szerintem új reményt adhat nekünk. Gondolok itt a Reconnect Hungary programra például, ami az egyik megtestesülése ennek, amikor olyan magyar származású, de magyarul már nem is beszélő fiatalok térnek vissza Magyarországra, a saját maguk akaratából, a saját maguk kíváncsiságától hajtva, akik korábban, vagy mondjuk a hasonló generációhoz tartozók, mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtt is, valószínűleg fel sem merült volna, hogy hasonló dolgok iránt érdeklődnek. És ez egy jó hullám, erre a hullámra most rá tudunk ülni, ezt meg tudjuk lovagolni, és azt hiszem, hogy ezzel olyan szférákból is visszahozunk magyarokat, ahol már teljesen elveszettnek hittük a magyarság ügyét.
Hogy állnak az állampolgársági kérésekkel? Még mindig nagy az érdeklődés, vagy talán picit csökkentek a...
Ugye volt egy első nagy hullám, amikor hatályba lépett az egyszerűsített honosítás, és egy új lehetőséget kapott a diaszpora magyarság arra, hogy megszerezze a magyar állampolgárságot. 11. január 1-től volt ez a lehetőség nyitott. Nyilván ez eredményezett egy első nagy hullámot, erre a mi bürokráciánk is felkészült, akkor volt egy olyan extra kapacitás itt Amerikában is, konzulok tekintetében, akik tudták állni a sarat, és tudták ellátni ezt a hatalmas nagy igényt. Most azt mondanám, hogy beállt, nem csökkent tovább, hanem inkább beállt egy konstant szintre. Még mindig szerintem hatalmas tartalékok vannak az egyszerűsített honosításban, ezt jól látjuk. Most már egy kicsit több munkát kell abba fektetni, hogy megtaláljuk ezeket a tartalékokat, mert az első hullámban jöttek az emberek lelkesedésből, akik nagyon várták ezt, akik tényleg az első hírek hatására beindultak. Most már azok felé kell fordulnunk, akiknek esetleg el kell magyarázni, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen előnyökkel jár, hogy ők magyar útlevéllel is rendelkezni fognak. Ez a munka folyik most.
Fontos aktuál politikai esemény kapcsán kíváncsi vagyok az ön véleményére. Véget értek a Veszprémi 3-as szavazókörzetbe kiírt előrehozott választások, melyben először nyert a Jobbik egyéni mandátumot. Az összes jelentős külföldi lap is foglalkozott ezzel az eredménnyel. Önnek erről mi a véleménye, mennyire megalapozottak azok a félelmek, amelyek Fidesz rohamos gyengülését vetítik előre, mellette a Jobbik támogatottságának jelentős növekedését ecsetelik. Lehet-e talán a Jobbik 2018-ban a Fidesznek a kihívója, látva, hogy a baloldal teljesen szétzilálódott?
Óriási nagy a kísértés nekem, mert én ugye jó pár évvel ezelőtt most már politikai elemzőként tevékenykedtem, és most rávetném magam szívem szerint erre a kérdésre, hogy alaposan kivesézzük, de kormánytisztviselőként nyilván megvannak a határai annak, hogy pártpolitikáról hogyan tudok nyilatkozni, de mégis van egy olyan aspektusa szerintem a tapolcai történetnek, amit érdemes mégis ebben a körben megbeszélnünk, hiszen pont Amerikában, pont az amerikai nyilvánosságban nagyon sokszor kaptuk azt a kritikát, hogy az új magyar választási rendszer az hogyan teszi egyirányúvá, csak a kormánypárt felé lejtősé a pályát, és szerintem ez az eset is, és többi korábbi időközi választási eredmény is azért elég szépen megmutatja, hogy a választási rendszer egyáltalán nem dönti el azt, hogy ki lesz a nyertes és ki lesz a vesztes. Ezt a magyar választópolgárok döntik el, mint ahogy most is eldöntötték, és ehhez a választási rendszernek ilyen formában, ezt nem állítom, hogy semmi köze nincsen, de a végső döntés az ott van a választópolgárok kezében, ezt most is megmutatták, így döntöttek, és mindenkinek tiszteletben kell tartani, nem csak azt, hogy döntöttek a választópolgárok, de azt is mindenkinek tiszteletben kell tartani, hogy Magyarországon teljesen szabadon fogják tudni az emberek ezek után is eldönteni, hogy kire bízzák a kormány sorsát.
Végezetül a közeljövőben milyen magyar vonatkozású eseményeken szándékszik részt venni? Csak a közeljövőben.
Rögtön holnap, ami miatt hamar el kell mennem, és ez egy nagyon hálás feladat számomra, Lengyel-Magyar Barátság napját ünnepelünk a lengyel barátainkkal New Yorkban, óriási nagy lengyel közösséggel csodálatos kapcsolatunk van. Ez lesz, ami meghatározza a holnap délutánomat, és én nagyon készülök rá. Próbálok pár szót majd lengyelül is mondani nekik, ami a jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a legnagyobb kihívást jelenti. Ezen kívül nagyon sok vendégünk lesz, nem akarnék még elébe menni, mert nem mindegyik visszaigazol, de azt tudom mondani, hogy New York egy hálás állomása abból a szempontból, hogy nagyon magasrangú magyar vezetők folyamatosan a tiszteletüket teszik nálunk. Ami talán kiemelnék, ami hozzánk kötődik, egy összhangban a magyar diplomácia külgazdasági orientációjával lesz egy észak-amerikai regionális külgazdasági értekezletünk, és ez egyúttal helyet fog adni egy kereskedőház nyitásnak is, ami fontos esemény lesz számunkra. Próbáljuk ezt méltó módon megünnepelni. Nyilván New York számunkra abból a szempontból is egy fontos állomáshely. Az amerikai gazdaság egyik központja, talán a szíve dobogása ott található, és próbáljuk erre a szívdobogásra, nem szeretnénk belezavarodni ebbe a képbe, de rátenni erre az ütőjére a kezünket, amennyire lehet, és amennyi lehetőséget Magyarország számára tartogat a New York-i jelenlét, azt a lehetőségek szerint maximálisan kihasználni.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, kívánunk sok sikert a további munkájában, és szerencsés utat vissza New Yorkba. Még egyszer nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a Bocskai Rádió hallgatóit innen.
Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben a szombat esti 59. Cserkész Bálon dr. Kumin Ferenccel, Magyarország New York-i főkonzuljával készült interjút hallották.